köszönöm a meghívást, hogy magamfajta barbárt engedtek itt a fórumra. Hát nem lesz egyszerű 20 percben végül valami az, amivel amikor 1 óra 20 percet beszéltem, úgyhogy elnézést kérek előre is ez illetlenség, hogyha lesznek benne egy kis töredezettség jellegű fejezetek. Hát a jó részét igen hagyom ugye ennek az előadásnak, mert hogy igazából az a meggyőződésem, hogy Vitéz János életművét politikusként ennél lehet szakaszaiban vizsgálni, mert így nem ad igazából mondja, megbízható képet. Most mégis ezt kell tennem. Ugye hagyományos értékelés, amely gyakorlatilag 100 akárhány éven keresztül meghatározta az ő értékelését, az ilyen a Gróftelepi József-féle értékelés volt. Ugye el is aztán hallották egyébként az előadást, képtelenek végszerveni vele még egyszer. Tehát, hogy tulajdonképpen ez egy makulátlan életpálya, ha politikus életpályát tekintjük, egy hibával a végén, ugye, a Mátyás-Lajos összeesküléssel, de ettől eltekintve azért az ő képe alapvetően egy pozitív kép volt nagyon sokáig. Tulajdonképpen egészen a két sajnálatosan korán elmúlt nagyon-nagyon kiváló történész feltűnését, ugye Szakály Ferenc és Kubi András hát vált-vállalva, hogy egymással ugye harmóniában vették ezt a képet ugye revízió alá, és alakítottak ki egy máig is meghatározó, ennél sokkal negatívabb Vitéz János politikusi életképet, ugye ez fontos, hogy egy politikusi életképről van szó, nem humanista, hanem egy politikus, nem tudósérő politikus életképről van szó. Illetve legújabb van egy kiváló horvát kolléga, Tomislav Matic, akinek egyébként a könyve már angolul is elérhető, úgy, hogy valaki kíváncsi rá, és nem akarja magam módjára horvátul végszenvedni a könyvet, nem azért, mert csúnya horvát, hanem én kevésbé tudok rajta, az angolul is el tudja olvasni. Anélkül, hogy itt nagyon belemennék a részletekbe, néhány pontban foglalom össze, hogy pontosan mi is az a kritikai megközelés, hogy Szakály és Kubi mi vetett fel Vitézzel kapcsolatban. Ugye az első, ugye sem Hunyadi János, sem a fia Mátyás alatt nem kap formális hivatalt, tudni, hogy Vitéz, nem lesz kancellár, nem folyamatosan, és nyilván azért, amíg a következtetésben, hogy ezt a saját öntörvényű módján használná, alkalmasít a királyi hatalom rovására, és mint Kubi írta, ugye ritkán kapott ugye feltöltetei feladatokat a két Hunyadi alatt. A következő, ugye Vitéz egy anyagias, gátlástály adalhalmozó, ami egyébként visszatesztést járt az udvarban és egyedütt is, és tulajdonképpen ez magyarázna meg, hogy 71-ben végül ugye szembe fordult Mátyással, még akkor is ez a döntő, hogyha egyébként, mondja Kubi, lehettek méltányolható politikai megfordulásai, ezek szerintem másodlagosak voltak. Ugye a harmadik pedig, ami most alapvetően szó lesz, ugye, hogy ő lett volna a cseh háború kitalálója, ugye ő beszélte rá, kvázi Mátyás, hogy megtámadja ugye Pogyabrádot, majd mégis elte rajta uralkodóját, akit előtte maga vitte le a konfliktust. Ugye egy fontos megjegyzés, ugye, ami nagyon alapvetően befolyásolja ezt a Vitéz képet, ugye ez a forrásoknak az egyenlőtlen megoszlása, ugye egy Szakály nagyon szépen elemezte a Vitézzel foglalkozó tanulmányában, ugye, hogy a Hunyadi korában, legalábbis ugye 51-ig rendelkezésünkre áll Vitéznek ez a bizonyos leveleskönyv, de a történészek is mások mellett jó alaposan kihasználtak. Ami viszont elég kevés a megfogható konkrét politikai információ. Ugye viszont Mátyás uralkodása idején gyakorlatilag sokkal kevesebb a saját megnyilatkozás, mondjuk így, tehát Vitéznek a saját írásai, levelei, politikai levelei, ha úgy tetszik. Szóval sokkal több külső forrás foglalkozik Vitéz szerepével, tehát sokkal nehezebb megragadni az ő szerepet. A másik ugye ez a terhetség ennek a Vitéz képnek, ugye, tehát hogy kiindulva a Vitéznek a későbbi meghatározó politikai jelentőségéből, egy csomó olyan dologra is állt, tehát beláttak az ő szerepét, amelyben voltak éppen igazából neki semmiféle szerepe nem volt. Ez most minket nem érdekel annyira. Nagyon fontos viszont néhány mondattal legalábbis ugye összegezni az ő 58 előtti szerepét, mert hogy én, amit mondtam, én ezt egy egységes pályának értelmezem, ez a lényeg egyébként dolog, tehát szerintem Vitéz pályaképe az a kezdettől a végig egy egységes, és igazából nagyjából egyenes vonalú pályának tekinthető. Ugye amiből két prioritás nagyon határozottan kibontakozik, az oszmánok elleni háborúnak az elsődlegessége és mindenek felett a támogatása, a másik pedig a királyhatalomnak teljessége, tehát ennek nem mondta el, hogy a Hunyadi támogatása, hogy a Vitéz addig támogatja Hunyadit, amíg Ötvény László nincs Magyarországon, és akkor fordul vele szemben, mint a Vitéz határozottan, amikor a király hazajön és uralkodni akar. Ugye az 57-es királypucs sem volt ennek ellen, hiszen ma már tudjuk, hogy voltak éppen Vitéz ennek nem volt részese, hanem pontosan azért keverték az összeesküvét, hogy Vitéz szembefordítsa Ötvény Lászlóval, és meghelyezettségével lehetetlenítették a király hatalmának a konszolidálását. Ez a két fontos tanulsága a korábbi. Ugye, amit Kubinyi mond, ugye, hogy Vitéznek nem volt igazából fontos politikai, belpolitikai bekizatása, ugye, Mátyás idején, tehát szinte csak az volt neki. Ugye, ez csak azért fontos ugye, elmondani, hogy eloszlassuk azt a tévhitet, ugye, hogy volt Mátyásnak Prágai fogsága, nem volt Mátyásnak Prágai fogsága. Ugye azért nem volt Prágai fogsága, mert ugye 5. László, illetve utolsó napjában éppen azért kivatta ugye Mátyást, egyébként Vitézzel a kíséretében, aki már Bécsben is Mátyással volt, tehát igazából bécsi fogságsorja volt, tehát azért hívatta Prágába, mert már megtörtént az eljegyzés, helyesebben megállapodás egy kettős házasságban, ugye az egyik házasság lett volna Újlat Miklós leányának és Pogyárdán egyik fiának a házassága, és ennek a pandantja, Mátyás és Pogyárdán Kunyhunda Katalin házassága. Valószínű egyébként, hogy ezt maga Vitéz beszélte meg Pogyárdánnal, vagy hozta a tető alá ezt a házasságot, már Prágában, tehát neki nagyon-nagyon nagy szerepe volt a házasságban, és az ennek következtében, vagy ennek feltételeként ugye létrejövő Pogyárdán király választásban, ugye, és ezért került gyakorlatilag egy konfliktusba Szilágyival is, mert ugye egy másik koncepciót képviselt, és ezért állította félre a saját unoköccsével, Mátyás királlyal, az uralkodó nagybátyja. Hát ezen átsugorhatók ugye ezek közismert külső megfigyelők, ugye, amelyek mind azt állítják, hogy Vitéznek gyakorlatilag korlátlan szerepe van, ugye Mátyás uralkodásának első éveiben. Mondjuk ezek alapvetően dobozok, de azért van sok, hogy ezeket mindent valamire utasítjuk. Ha megnézzük ugye a Mátyás uralkodásnak az első évét, 6 évét, vagy 5-6 évét, akkor megint csak azt látjuk, hogy gyakorlatilag nem, hogy nincs politikai szerepe, hanem csak az van neki, hogy a legfontosabb eseményekben vesz részt. Ugye Szent Korona, a bosnyák tárgyalások, a Zágrebi ügynökség, Vitovec Jánosnak a visszacsatolása, a Szlavónia visszacsatolása az országba. És éppen ezt így a Bonfini is, amikor azt hatalmi, hogy gyakorlatilag Mátyás az addig elért eredményeket, azt gyakorlatilag Vitéznek köszönte, vagy köszönhette, és ennek hálájaképpen juttatta Vitézt az eszemlésre, és önmagában is mutatja egyébként, hogy a király bizalma ekkor, vagy eddig ugye Vitézben töretlen. Nincs ez másképp egyébként később sem, ezek már nem annyira ugye, közismert események, nem is fogod őket felolvasni. Látjuk, hogy gyakorlatilag ebben a három évben, ezt nevezni egyébként Vitéz pályafutásának egy csúcspontjának, ugye gyakorlatilag látjuk, hogy minden egyes fontos eseményben részt vett, vezető szerepet játszik. Ugye 67 azért érdekes, hogy a 67-ben Bonfini szerintéként ő volt az, aki Szakmai Imrét, ugye a lázadók egyik vélelmezett fejét ugye vissza édesgetett a királyhoz. Tehát látjuk, hogy gyakorlatilag 58-tól 67-ig egy olyan epizódot sem látunk, amely a uralkodó és Vitéz közé bármilyen éket látszana bevinni, vagy illeszteni, hanem éppenséggel egy nagyon-nagyon fontos politikai profil bontakozik ki a szemünkben. Most ehhez képest ugye furcsa, vagy meglepő azt tapasztalni, hogy mégiscsak ugye Vitézből lett ennek a cseh háborúnak az eszmei szerzőjét kitalálója. Ugye ez gyakorlatilag egyébként nem csak Kubinyi és Szakály, hanem már korábban is az egyik vádpontként került fel, finomabb formában, de mégiscsak alapvetően egy konstans vád Vitézzel szemben. De mi azért nagyon érdekes, mert ha végig tekintünk Vitéz és Pogyebrának a viszonyán, ugye látjuk már esetleg a szó, ez egy sok-sok évtizedes viszony a kettőjük között, és láthatóan azért alapvetően egy pozitív, majdhogy nem baráti viszony. Az előző dián volt a Nürnbergi Reichstag, ugye, ahova Vitéz meg, és egyébként Pogyebrán is őt kéri fel, hogy járjon közben német rendeltél, ugye Pogyebrán érdekében. Tehát látható, mondhatjuk persze, hogy ezek a frázisok, ezek tényleg csak frázisok, de, ahogy egyébként ez a Matis kolléga is teszi, ezekre a levelekre, tehát a Pogyebrád és Vitéz közötti levelezésre, illetve az ezeket megőrző más forrásokra, minden további nélkül fel lehet fűzni egy pacifista narratívát is, miből az irányít, hogy vitéz tulajdonképpen kezdettől fogva azon dolgozik, hogy Ponyebrádot békére vezesse vissza ebbe a magyar cseh államközösségbe, vagyis megőrizze azt az államközösséget, amelyet egyébként ő is segített létrehozni 58-ban, és amelyet egyébként 5. László udvarában maga is megtapasztalt, és szolgált is, mint 5. László kancellárja. Itt még van egy pici idő.
Még van 10.
Akkor nagyon jó vagyunk. Most ha megnézzük, ugye összesen 2 darab olyan forrásunk van, tehát ha megnézzük azt, hogy milyen források alapján nyilatkozzák azt a történészek, hogy Vitéz volt a Cseh-Habudnak az apostola, akkor azt látjuk, hogy szinte semmilyen forrás erre vonatkozólag. Ugye Frappolytól Husztin keresztül ugyanazokat a forrásokat, és ha nézzük, mindegyiként Gróf Telekire megy vissza, érdekes módon, aki határozottan állítja, hogy Vitéz volt egyébként, kezdetül ugye ennek az ötletgazdája, és ő vitte bele Mártesnek a háborúba. Idézem, ugye Vitéz János érsek azonban, kinek a cseh háború különösen szívén feküdt, és ki szapolyai vakratosnek magaviseletében, szapolyai Imre magaviseletében ennek új akadályát látá, egész készsége is sietett hozzá király parancsára őt lecsinesítendő. Majd az egyházi nagyok többnyire s a világiak közül némelyek Vitéz vezérlete alatt égette le ki, azzal állottak elő, hogy ezen háborút nem világi, hanem egyenesen vallási szempontból lehet sőt kell tekinteni, mivel az egész kereszténység üdvére, sőként azért fog folytatni, hogy Magyarország a fejhesek kárzatos tetlenségét további terjedésétől megmentessék, bocsánat. Most az egész, ha megnézzük, a lábérteteket egyébként Husztitól elkezdve, Telekiig visszamenőleg, egyetlen konkrét forrás van, ez Bonfini, aki a következő írja. Amikor Mátyás a háború megindításáról beszélt az országgyűlésen, két eltérő vélemény hangzott el. Többen úgy vélekedtek, hogy a veszedelmes és hatalmas ellenfél Mahomet miatt tartózkodni kell más vállalkozásoktól, elég a magyarnak, ha a török lendületét és dühét feltartóztatja. Magyarország két háborúra teljessége képtelenek látszik, és a szakadatlan harc gyötrelme már mind felemésztette a katonaságot meg a pénzt. Mások ellenkezőleg gondolkoztak a magyar számára általmasnak mondták a nyugalmat, mert ha tétlenkedik, azonnal visszaszokott este a pártoskodásba és a belső viszonykodásba, ez mondjuk igaz. Mindkét háború kegyes és szentséges, a csehek légtámadt eredtegsége ragályos, erősen félő az is, hogy amint Csehországban nemrégiben átterjedt a szomszédos Morvára, észrevétlenül és abránként magyar lelkét is megfertőzik. Látjuk, hogy ebben Vitéz Jánosról egy árvaszlanások annyi sem esik, ugye? Volt egy országgyűlés, egyébként nem volt országgyűlés, egy király tanács, ahol nyilván Mátyás kikérte egyébként a bárok is, vagy a főkapok is a bárok véleményét, de hogy ezen a tanácson Vitéz ide vagy oda nyilatkozott, annak ugye pont 50% az esélye, fogalmunk sincsen, de nem biztos, sőt ebből nem következik, hogy ő lett volna ugye a háborús kéja. És még egyszer mondom, amit ugye a Ponyebrád és Vitéz ezt megelőző évtizedes kapcsolatban tudunk, abból nem következik, hogy ő minden áron Mátyás rápartatóra beszélt arra, hogy támadja meg a cseheket. Mint mondtam, hogy összesen 2 darab forrásunk van arra, olyan forrásunk van, amelyben de facto szó esik Vitéznek a szerepéről. A második, ugye a pápai levél az azért nem releváns szerintem, hogy nem eldöntő, mert látjuk, hogy ez egy elég késő dátumban született. De Vitézt arra akarja rábeszélni, hogy ne hagyja cserbe a királyt, ha már egyszerűen beleváltak ebbe a szörnyű háborúba, tehát azért, hogy nyilván volt oka eltúlozni ezek az eddig játszott szerepét. A korábbi, a 68. április 10. levél viszont szerintem egy nagyon kardinális jelentőségű dokumentum. Ugye itt nyilván nem kell elmondani a levélnek a tartalmát. Ugye a lényeg, hogy Mátyás azzal támadta meg Ponyebrádot, hogy nem veszik fel a cseh királyi címet, mégpedig azért, mert ezzel magát haragítja a lengyel király. Így a levél szerzője, már az is ugye maga csoda, hogy a törökökkel nem lévén fegyverszünet is képes volt gyakorlatilag megindítani ezt a háborút, mégpedig a nehézségeket ugye az esztergomi érsek tekint, bölcsességével és tekintélyének köszönhetően sikerült letűzni. Ugye ezt tulajdonképpen, ezt nehéz másképp értelmezni, mint hogy valóban Vitéz volt az, aki a vállalkozási tornyosuló akadályokat legyőzte. Kérdés, hogy mi volt Vitéznek az álláspontja ebben a kompromisszumban. Ugye, ha megnézzük a következő eseményeit, akkor azt látjuk ugye, hogy 69 májusban ugye Mátyást erre mindjárt viszont kérek egyébként, ugye cseh király választják, nem kormányzatnak, hiszen nincsenek a birtokában a cseh király ékszerek, el sem jön egyébként Prágáig végül. Választ ugye Fogyebre, Tulajdonképpen a fejjel fel a cseh koronát, és 69 nyarán és őszén már gyakorlatilag a moldvai bajda, az oszmánok támadják Magyarországot, és két oldalon támadni készülnek az oszmánok, vagy bocsánat, a lengyel király Magyarország megtámadására. Ezt a rendkívül sikeres eszterőt koronázta meg, hogy 60-60-ben a magyar vereség Magyaródnál, vagyis gyakorlatilag Mátyás egy év leforgással ezt a háború gyakorlatilag elvesztette. Ezt magyar történészek nem szeretik így hangsúlyozni, mert még elég sokáig húzódik ugye ez az egész cseh háború. Tulajdonképpen ez poréli el a maximumot Mátyás, ettől kezdve igazából nagyon közelebb nem kerül. Ugye egy kompromisszum lesz a vége, amely nem volt meg semmit magyar részről. Tehát gyakorlatilag ez a háborúnak a kudarcát jelenti. Vitéz, ha visszaemlékszünk az előző levélre, ugye nem veszi fel a királyi címet, a cseh királyi címet, és nem haragítja magára a lengyel királyt. 69-ben felveszi a királyi címet, és magára haragítja a lengyel királyt. Azt gondolom, hogy az a levél 67-éről pontosan azt a pontot tükrözi, amit Vitéz hajlandó volt elmenni ebben a háborúban. Hogy a protektor egyébként mit jelentett volna ebben a kontextusban, tehát hogy a katolikus rendeknek a protektora lesz Mátyás király. Nagyon sok válasz elképzelhető, nyilvánvalóan egyfajta ilyen aduászként gondolta ezt Vitéz. Tehát, hogy ezzel lehet nyomásra fogni, hogy adassa vissza a katolikus cseh és moló főuraknak az elfogadt várat, ami hasonló, de mindenképpen egy limitált beavatás a cseh ügyekbe, amit Mátyás felrúg gyakorlatilag pillanatokon belül. Ugye az, hogy 69 májusban egyébként, vagy április végén, ugye azt tudjuk, hogy Vitéz is ott fogunk ütben egyébként, de csak akkor van szerepe a tárgyásokban, amikor Vitéz, vagy bárki, Mátyás, bocsánat, leteszi a cseh királyi esküt. Egyébként a pápai legátusok és még más főurak mellett, és más főurak mellett Vitéz János kezébe is. Énnek szerintem nem érdemes nagy jelentőséget tölteni, Vitéznek igazából sok jelent, vagy sok választásájössége nem volt már ekkor. Ebben az ő aktív szerepvállása szerintem fölösleges belátni. És hogy mennyire védhetőnek tűnik az álláspont, azt a egy hónappal később a hívodott másik királyi parancs mutatja, amikor is Mátyás a vele tartó Vitézt Mordországból hazaküldi azzal a parancsal, hogy védelmezze meg a fenyegetett Pozsony városát a cseh támadástól. Amikor ezt én olvastam, akkor mindjárt Lázár János jutott az eszembe, egy kancellári miniszter, amikor ugye azt mondta neki miniszterelnöknek, hogy találtunk neked egy sokkal testesebb feladatot, a lovas vagy a ménesbirtok igazgatásra, ugye nyilván ez mérhető a kancellári miniszterséghez. Tehát ez gyakorlatilag egy durkolt fegyvesztés, tehát hazaküldi Esztergomba, vagy bocsánat, Pozsonyba egy olyan feladattal Vitézt, amit 50 lovasan egy udvari ember meg tudna oldani. Ez a ne legyél itt János atya, mert itt csak zavarsz. Tulajdonképpen ez a lényege. Még egyszer mondom azt, hogy utána viszont egy év múlva mégis csak oda hívja Vitézt ugye Olmützbe, aztán ugye gyakorlatilag elküldi Frigyeshez követségbe. Ez azért van, mert nem tudja nélkülözni már a tudását. Tehát Vitéz az, aki még szóba tud állni Fogyebráddal, és aki szóba tud állni Frigyessel, Mátyás már alkalmatlan, ezt egyébként a Pécs teljesen fontosan mutatják, tehát gyakorlatilag egy végső kétségbeesésben használja föl Vitéznek az évtizedes tapasztalatát arra, hogy ezt a lehetetlen politikai helyzetet elsimítsa, neki sem sikerül, de gyakorlatilag ezután el is tűnik egyébként Mátyás környezetéből, tehát 70 novemberi országgyűlésen tűnik fel utó következő, amikor az a híres pofon elcsapta ugye az országgyűlés során, de ez már szerintem csak a hova tortán, tehát a viszonyuk az előromlik meg, és éppen egyébként szerintem a cseh háború miatt romlik meg. Most ha ezek után választ akarnánk adni arra, hogy héja volt ő vagy galamb, ugye ezt nehéz elmondani, azt szerintem lezőgezhetjük, hogy biztos nem ő talált egy cseh háborút, legalábbis abban fogalmam biztos, hogy nem, hogy ez megvalósult. És ebből szerintem következik, illetve hát sok minden másban is következik, hogy az ő konfliktusát Mátyással nyilvánvalóan nem a politikus alkalmatlansága és nem is a gyaviassága, hanem a világnak összeférte a személyisége. Okozta egyébként ezt Frappé és Husztin nagyon-nagyon világosan leírták, szerintem ezt nyugodt lehet fogadni, fölösleges a hiba termét áthelyteni szerintem Vitézre, vagy azokra a filozofokra is bárok egyébként, akiket nagyon-nagyon hosszú sora van egyébként, Szilágyitól elkezdve Várdi Péterig, sorolhatnánk egyébként újabb Huszbertre, ki mindenkivel rúgta össze Mátyás a port. Nyilvánvaló, hogy nem bennük volt mindig a hiba, hanem a főnökben, ugye, aki láthatóan nem volt képes ugye, elviselni az ellentétes véleményt, mivel ez egyedül volt, azóta sem volt ilyen vezető, se álló, se másol, tehát, hogy és ebből következőleg összefoglalásként szerintem az 70-es összeesküvésnek a gyökereit nem Vitéz áldatlanságában kell keresni, hanem amiért, hogy amit Frappol szerintem zseniesen látta, az ő politikai állásának, és itt nyugodtan vehetjük, ugye gyakorlatilag 37-től 72-ig, megváltozásában következetlenséget nem látható. Köszönöm szépen a figyelmet!